Akkor elkezdjük a ma esti alkalmat. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek ilyen szép nagy számban az utolsó alkalomra, úgyhogy bele is vágunk az utolsó természetesen nyár előtt, a nyári szünet előtti utolsó alkalmunkat tartjuk most, és ahogy mondtam egy héttel ezelőtt, következő találkozásunk ugye szeptember 8-án lesz, addig is lehet elmélkedni, emészteni mindezeket a dolgokat, meg hát persze nyilván ki is pihenni a fáradalmakat. És már nagyon bölcs, tehát gondolatomban is volt, hogy ne várjunk a kérdésekkel egészen szeptemberig, mert ezek itt megposhatnak, vagy valami problémája lesz, vagy a kérdezőnek már nem lesz aktuális, vagy hasonló. Tehát nézzük meg azt a kettő darab kérdést, ami B van dobva ebbe a dobozba, hogy ezzel azért már ne várjunk őszig. Kedves Renátó atya, szeretnék többes számban írni. Merészelek többes számban írni. Nagyon köszönjük a lelkiségi katekézis rendkívüli előadásait. Ezt nem én nem kértem meg senkit, hogy írjon egyet utolsó alkalommal. Tehát ez nem. Azt a kimeríthetetlen szeretetet, melyből sugárzó láttad, nagyon értékeny, sokat kaptunk tőled, mindig hálás szeretettel gondolunk rád, jó pihenést, feltöltődött. Köszönöm szépen mindenkinek. Nektek, hogy kibírtátok ezt a sok alkalmat, és még jön a folytatás. Kedves atya, lábjegyzet, teremtés könyve, Biblia magyarázatából teremtés. Mivel tehát az előadás módja teljesen a régi ember felfogását tükrözi, semmi szükség nincs arra, hogy a leírást megpróbáljuk a mai tudományos gondolkodással összeegyeztetni. Tehát a kérdező, ha jól értem, a teremtés könyvéről beszél, a világ teremtéséről. Ma esetleg arra hivatkoznánk, hogy a teremtő az atom elemi részecskéinek vagy valamilyen erőtérnek a létrehozásával indult el, de kérdés ezzel jelölnénk-e meg a valódi kezdetet? Olvastam, Ferenc pápa elfogadta az ősrobbanást. Az ősrobbanást elfogadta a Ferenc pápa, igen. Mi az egyház véleménye? Tudom, az üdvösségünk szempontjából ez egyáltalán nem lényeges, de érdekelne. Köszönöm. A napokban beszélgettünk arról, hogy az orvosok legalább 90%-a istenhívő, egyáltalán nem erről van szó. Ők szembesülnek a nagy csodával, az emberrel. Nem magyarázkodom. Jó. Nagyon szépen köszönjük. Tehát a kérdés első felében a teremtésnek a kezdetét kérdezi a kérdezőnk, hogy indult ez el. Természetesen itt ugye azt is tudjuk, hogy a tudomány felfedezése soha nem mond ellent a kinyilatkoztatásnak, tehát ez a két dolog kiegészíti egymást, és amióta nyilván a Bibliáról szóló tudásunk is fejlődik, tudjuk, hogy a Bibliában milyen műfajok vannak, és éppen ezért a teremtésnek a leírását ma már nem tévesztjük össze egy tudományos könyvnek a leírásával, hisz a szerző, aki azt leírta, neki sem az volt a szándéka, hogy tudományos leírás nagyon, hogy hogyan indult, és ez az egész egy szimbolikus történetet írt le azzal kapcsolatban, hogy mi a kezdet, és hogy hogyan indult ez az egész. A teremtés könyvéből a legfontosabb az, hogy Isten teremtette a világot. Tehát mindaz, amit itt látunk, az teremtés, és Istennek a teremtménye. És nyilván ez valahonnan elindult, ez az ős robbanás, hát a mai, ahogy én szerény nyomott tudásommal ismerem, elég sokan, hát tudósok megegyeznek abban, hogy valami ilyesmiből indult ez az egész, és hát ez honnan jön ez az ősrobbanás? Hát én szerintem ez a teremtésnek a pillanata, amelyből aztán szépen mindenki indul. Ennyit most erről, jó, egyelőre, de majd még ilyen természet filozófiai kérdésekről majd még beszélgethetünk, de én azt mondanám, hogy az ősrobbanás az megegyezik a teremtésnek a pillanatával, és abból, mint egy csírából kiindul az egész, amit itt most látunk. Ugye az evolúcióban is hiszünk, amely nem azt jelenti, hogy ez Istenen valami az ő tervein kívül álló folyamatok lennének, hanem hogy ő beindít egy folyamatot, ami aztán fejlődik. Tehát szerintem ez a tudomány és a kinyilatkoztatás nem mond ellent egymásnak ilyen területen se. Na de, hát akkor térjünk is rá Avilai Terézre. 5. lakásban járunk, 2. fejezet, 14. pontot fogjuk itt megnézni, amely ennek a fejezetnek az utolsó pontja, nagyon röviden. Az 5. lakásnak az üzenete, a mottója, ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, hogy ezt taglaljuk, hogy micsoda gyönyörű dologról van itt szó, az, hogy lélek és Isten akarata megegyezik, hogy ő is azt akarja, amit mi is azt akarjuk, amit ő, és ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, a szeretetben való mélyülésnek a következménye, nem valami fogösszeszorított akarat megtartás, vagy parancs megtartás, hanem egyszerűen gyümölcsözik abból az egymáshoz tartozásból, amit ez az ember Istennel megél, és Teréz még itt egy gyümölcsét emeli ki ennek, hogy milyen gyümölcsök származnak abból, hogy valaki mélyen éli ezt a mélységes, romantikus Isten kapcsolatot. Így írja, sokat elmélkedtem ezen, és jól ismerem a szenvedést, amelyet egy bizonyos lélek, akit ismerek, érez. Megint ugye saját magáról ír. Ami Urunk bántalmazása láttán, amely olyan elviselhetetlen számára, hogy sokkal inkább akart volna meghalni, mint sem elviselni. És arra gondolok, ha egy lélek, akiben Krisztussal összehasonlítva olyan kevés szeretet van, hogy szinte semminek mondható, ilyen elviselhetetlennek érzi ezeket a szenvedéseket, vajon mit érez a mi Urunk Jézus Krisztus, és milyen életet kellett elviselnie, hiszen mindezek állandóan jelen voltak előtte, és mindig látta a nagy sértéseket, amelyeket az ő atyával szemben elkövettek. Mit ír le itt Teréz? Azt írja, hogy az Istennel való, Jézussal való egymáshoz tartozás gyümölcseképpen egyre jobban látja és megérti Jézusnak a benső világát. Tehát, hogy megérti azt a saját tapasztalatából, hogy mit jelenthetett Jézusnak átélni a visszautasítottságot. És ezt onnan érti meg, hogy ugye szemléli Jézust, látja az ő visszautasított szeretetét, és ezt ő fájdalommal éli meg. És akkor belegondol abba, hogy na ez mit jelenthetett ő neki. Hogy a visszautasítottság Jézusnak milyen fájdalmas lehetett, mit akar ebből kihozni azt, hogy ennek az egymáshoz tartozásának a következményeképpen egyre inkább megérti a szeretett személy belső világát. Tehát akit Teréz szeret, annak az ő belső világát, érzelmeit, vágyait egyre jobban fogja és megérti. De hát ha belegondolunk, ez is minden hiteles szeretett kapcsolatnak elvileg a gyümölcse, hogy akit szeretek, és aki viszont szeret engem, és akivel ez a szeretet fejlődik, egyre inkább szépen fokozatosan megismerem az ő belső világát. Megismerem az érzelmeit, megismerem a gondolatait, megismerem, hogy neki mi okoz örömet, őt mi bántja, stb. Ugyanígy történik az Istennel is, és itt van az Isten ismeretünknek a forrása, látjuk, hogy nem csak az Istenről szó, konkrétan szóló tudás lehet az Isten kapcsolatunk forrása. Hogy sokat tanultam lexikálisan az Istenről, ez is. Persze. Az, hogy konkrétan, hittanon, katekézisben, stb. Megtanulom, hogy milyen az Isten, és hogy jó esetben elmagyarázzák nekem helyesen, az természetesen egy jó dolog. De vigyázzunk, mert ezt tudjuk, hogy megmaradhat egy puszta, szimpla, száraz tudásnál. Itt a Vilai Teréz a szeretet által ismeri meg Istent. És ezért mondják a legnagyobb szakértőink, hogy a legnagyobb teológusok a szentek. Tehát a teológus, az kicsoda? Az, aki ismeri az Istent, aki az Istenről ír. És pontosan Istent nem csak ilyen filozófiai, logikai úton lehet megismerni, nyilván úgy is, de mindenek előtt a szeretet által lehet megismerni őt. Azaz, ha vele kapcsolatban élünk, akkor leszünk képesek arra, hogy megismerjük az ő belső világát, megismerjük az ő érzelmeit, hogy ő mit akar, hogy ő milyen. És Teréz itt ezt írja le, hogy megérti a kölcsönös szeretet miatt Jézusnak ezt a belső világát. Például az, hogy micsoda fájdalom volt számára a szeretet visszautasítása. Azt írja, kétség nélkül hiszem, sokkal nagyobbak ezek, mint az ő szentséges kínszenvedése. Teréz annyira átérzi ezt, hogy azt mondja, hogy Jézus szeretetének a visszautasítása, amit ő átélt, a sokkal nagyobb, mint a passió fájdalmai. És ezzel egyébként tényleg aláhúzza az, hogy az, hogy amit az evangéliumok mondanak, az, hogy Jézus legnagyobb fájdalma nem a kereszthordozás, a szögek a kezében és a lábában, nem a tövis korona, nem ez az ostorozás, nem ezek voltak az ő legnagyobb fájdalmai, ennél volt egy sokkal nagyobb fájdalma, az ő szeretetének a visszautasítottsága. De ezzel mindnyáján így vagyunk. Hogy ami a leginkább fáj nekünk, az, amikor visszautasítják a személyünket, hogy nem kell lesz. Ennél még jobban bevállalunk akármilyen fájdalmakat, hogyha közben tudjuk, hogy van valaki, akinek kellünk. De amikor valakit azt tapasztaljuk, hogy el vagy utasítva és el vagy tolva, az mindig a legnagyobb fájdalom. És Jézus is ezt élte át, és Teréz éppen ezért érti Jézus szívének ezeket az érzelmét, hogy még a kínszenvedésnek, a fizikai kínjainál is nagyobb volt az a fájdalma, hogy ő vissza volt utasítva, az ő szeretete vissza volt utasítva. De tudjuk, hogy Jézus mégis bevállalja ezt a fájdalmat irántunk való szeretetből. És a lélek ebben vesz részt. Megosztja Jézusnak ezt az elhagyatottságát, és ezt most ide ki akarom emelni, hogy a kölcsönös egymáshoz tartozásának ez is egy ilyen gyümölcse, hogy mivel ez az ember, ez a lélek már egyre jobban érti, hogy az általa szeretett személy mit érez, érti az ő fájdalmát, ezért sokkal jobban empatizálni tud, részt tud venni a másik fájdalmában. Tehát, hogy a kölcsönös egymáshoz tartozás Jézussal megszüli ezt, hogy mivel értem az ő fájdalmát, tudom, hogy mi volt a fájdalmas neki, ezért azt meg tudom osztani, részt tudok venni ebben vele. Bele tudok állni, vele tudok lenni ebben a fájdalomban, megosztom az ő elhagyatottságát. És nem csak, ugye itt megint a fölszínes lelkiség hogy jön be, hogy gyászolgatom itt te Jézust. Meg síránkozok, hogy jaj, hogy szenvedett. Jézus maga mondja, hogy nem miattam sírjatok, ugye ezt ő mondja a passió közben. Aztán mi a keresztúti stációk mégis síránkozunk, hogy jaj, mi történik vele? És ez neki most valami vigasz, tudjuk nagyon jól, ugye, megint emberi tapasztalat, az sokszor nem elég, hogy valaki bennünket sajnál, nem? Most valaki engem sajnál. Hát az teljesen más, hogy valaki sajnál, és valaki empatikus velem. Az két dolog. Valaki csak, jól te szegény, és akkor abból most mi van? De ha valaki empatikus, ha valaki tényleg átérzi, együtt érez, az a kompassió, együtt szenved a fájdalmammal, attól az embertől értem meg, hogy ő szeret engem. És ő megérteni. Nem az, aki csak sajnál. Jaj, de rossz lehet neked. Tehát az, hogy nekünk se elég Jézust sajnálni. Ő maga mondja, hogy ne sajnáljatok engem. Nem a sajnálat az nem mindig szeretet. Ezért nem sajnálgatnunk kell őt, meg egymást sem kell mindig sajnálni. Az empátia az egy sokkal mélyebb dolog. A sajnálkozás az sokszor egy olcsó megoldás. Jaj, sajnálkozunk. És ugye mi jöhet ebből, mivel a sajnálkozás az egyébként nekünk lehet egy nagyon felszínesen vigasztaló dolog, ezért sokszor bele tudunk esni az önsajnálatba, ugye, ami még rosszabb. Az, hogy mindenkitől várom, hogy sajnáljon engem az egész világ, de nekem ez egy drog, ez tart engem fönn. Ez egy hosszú téma lenne, de valahogy fakad ebből. És azt hoznám ki ebből még utolsó gondolatként, hogy aki így tényleg empatikus tud lenni Jézussal, tényleg, tudja vele ezt az empátiát, együttérzést gyakorolni, megosztja vele az elhagyatottságát, hagy hozzam be ide, csak mert szerintem ide illik, Teréz ezt nem írja, de hagy hozzam be a kedvenc egyházi igénk, ugye ez az engesztelés. Az engesztelés kifejezést én csak ebben az egyetlen viszonylatban merem használni. Amennyiben az engesztelés azt jelenti, hogy Jézus, te is el vagy hagyatva, én is el vagyok hagyatva, akkor de jó, vigasztallak téged, együtt vagyunk elhagyatva, és együtt már könnyebb. Hogy engesztellek téged, én ezt a kifejezést ebben az értelemben merem csupán használni, hogy én is vigasztallak téged. Mert te is, neked is fáj, tudom, hogy te is egyedül vagy, én is így vagyok ezzel, és akkor most vigasztallak azzal, hogy átérzem én is, amit te érzel át. Az engesztelést ebben az értelemben merem én csupán használni, mert akármikor átmegyünk abba, hogy a haragvó, megsértődött Istenkét ki kell engesztelni önbüntetéssel és önkínzással, onnantól kezdve az már átmegy a horrorba, átmegy a pogányságba, és a kereszténységtől olyan messze esünk, mint ugye ide azok a bizonyos városok, amiket már sokat említettünk. Tehát az engesztelést ugye megint kell tisztázni, hogy nem arról szól, hogy a sértődött Istent le kell csillapítani, mert ez egy nem létező démon, akit nekünk le kell csillapítani. Ez nem az evangélium istene. Az evangélium istene engesztel bennünket, ugye tudjuk, ahogy Szent Pál mondja, Isten kiengesztelte a világot, ő az, aki minket engesztel, mert nem ő sértődött meg, hanem mi sértődtünk meg, nem ő fordított hátat, hanem mi fordítottunk neki hátat, nem ő haragudott meg, hanem mi haragudtunk meg őrá. Tehát nem nekünk kell mondani azt, hogy nyugodjál már meg, és forduljál már felénk, légy szíves, hanem ezt ő mondja nekünk, hogy te nyugodjál meg, te forduljál felém, mert nekem semmi bajom nincsen, neked van valami bajod velem. Tehát az engesztelés itt megfordul teljes mértékben, másrészt pedig, amikor az engesztelést a vigasztalás szóval fordítjuk, és nem a sértődött haragvó Isten lecsillapításaképpen, hanem hogy vigasztalom a szintén elhagyatott üdvözítőt, na akkor lehet használni ezt a szót. De egyébként borzasztóan vigyázni kell vele, mert sokat áthatunk, hogyha ezekkel a szavakkal olyan könnyedén dobálózunk. Menjünk tovább, harmadik fejezet következik. Teréz így kezdi ezt a fejezetet. Térjünk hát vissza a mi pillangócskánkhoz. Hát, mint hogyha elfelejtettük volna, hogy itt van nekünk ez az alapszimbólum, ugye a hernyóból lett pillangó, ugye a hernyó bebábozódott, és kikelt belőle egy csodálatos, gyönyörűséges új teremtmény, és lássunk valamit abból, amit Isten ebben az állapotban ad. Természetesen, ha megérti, igyekeznie kell előre haladni a mi Urunk szolgálatában és az önismeretben. Megint azzal kezdi ezt a fejezetet, hogy el ne felejtsük az önismeretet. Látjuk, már az első lakásnál próbáltam ezt jelezni, hogy Teréz a hetedik lakás végéig állandóan kiszól a sorok közül, hogy az alapok rendben vannak. Akármilyen magasan járunk, akár hogy előre haladtunk a lelki életbe, megint itt kiszól, jó van, szép ez az állapot, meg pillangócska, meg ötödik lakás, meg ingyom-bingyom, de az önismeret jó van-e, nővéreim, testvéreim? Tehát ez, hogy az alapunk rendben van-e? Mert hogyha megint az alapoknál valami probléma van, akkor az logikus, hogy amit egy torz, egy megsüllyedt alapra épített, az szintén egy eltorzult, elferdült valami lesz. Tehát visszautal nekünk Teréz állandóan, hogy alapok, alapok, alapok. Önismerettel hogy vagyunk? Még mindig nem felejtettük el, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük saját magunkat, hogy állandóan megismerjük magunkat, állandóan haladjunk az alázatban, az önismeretben, hogy ne nyomjuk el önmagunkban a nehézségeket, az érzelmeket, hanem engedjük őket fölfelé, mert így ismerjük meg saját magunkat. Teréz mindig így kiszól, az önismeretet el ne feledjük. Olyan ez, mint az a mi egyik idegen vezetőnk, nem tudom, meséltem ezt már, amikor a Szentföldön jártunk annak idején még júliusban, 150 fokban, és ő azt mondta nekünk, hogy ha nem iszunk vizet, abból probléma van, mert hogyha már szomjasnak érzed magad, akkor már kiszáradtál. Tehát állandóan inni kell folyamatosan a vizet. Na és ezt ő úgy próbálta a fejünkbe verni, és aztán ki is parodizáltuk, meg kifiguráztuk egy kicsit őt a végére, de hát Kármét a rendtársunk volt, ezért nagyon jól vette ezt a dolgot. De amikor megyünk a buszba, ő ugye végig mondja nekünk a mikrofonba, hogy jobbra-balra mit látunk, de így valahogy így mindig a semmiből, egy a beszédjét megszakítva, mindig bemondta, hogy és hát jobbra látják, de így adok vizet! Ugye itt adok vizet? Jó. De és balra látjátok a követ, de itt adok vizet? Itt áll, ugye? Itt, jó, akkor itt adok vizet. És már rosszul voltunk tőle, de mégis igaza volt, hogy figyelnünk kellett erre az alapszükségletre, mert ha nem ittunk ott elegendő vizet, akkor mehetünk kiszáradással a kórházba. Teréz így van az önismerettel. Állandóan kiszól. Jó van, jó van, jó van, szép dolgok vannak, de alapok rendben vannak. Alapszükséglet rendben van, önismeret rendben van, mert ha nincs, akkor hiába az egész. Itt is ezt megteszi, ezt a bizonyos kiszólást. Mert ha nem tesz többet, csak befogadja ezt a kegyelmet, mármint ez a pillangó, és mintha már biztos lenne a dolog, nem ügyel rá, hogyan él, és letér az ég útjáról, akkor nem egyéb történik vele, mint a hernyóból lett lepkével, amely magot vet, petét vet, hogy mások keljenek ki belőle, míg ő maga örökre meghal. Aha, tehát ne úgy járjunk, mint az a pillangó, aki petét rak, és aztán meghal, és aztán nem is törődik azzal, hogy mi van. Ebben nem követendő példa. De mit ért ezen a szimbólumon? Azt mondja. Azt mondom, magot vet, mert úgy vélem, Isten azt akarja, ne legyen hiába ilyen nagy kegyelem, hanem, ha már ő nem él vele, legalább másnak használjon. hogy valaki kap ilyen nagy kegyelmeket, de lehet nem él ezekkel a kegyelmekkel, de mégis használhat másnak. Folytatja, mert ha megmaradnak benne a mondott vágyak és erények, az az idő, ami kitartott a jóban, mindig hasznára van más lelkeknek. Második pontban ugyanezt folytatja. Ismertem valakit, akivel ezt tehát elárulta magát. Jó, tehát megint magáról ír. Miközben nagyon elveszett volt, örömére szolgált, hogy másoknak hasznára lehetett azokkal a kegyelmekkel, amelyeket Isten neki adott, és megmutathatta az imádkozás útját azoknak, akik nem ismerik, és nagyon-nagyon sok hasznot hajtott. Később az Úr megadta neki fényét. Saját életéről beszél itt megint a sorok között. Emlékszünk, talán volt szó Teréznek ugye azon életszakaszáról, az a bizonyos Kármelbe való belépése és a megtérése közötti 19-20 évről. Amikor ő kármelita apáca volt, és azok között is, a 180 nővérke között, akik abban a kolostorban éltek, ő volt az egyik legszentebb, ő volt, aki a legtöbbet segítette a betegeknek, ő volt az, aki a legtöbb alamizsnát szedte be az ilyen gazdag családoktól, és mégis ő maga írja, hogy ez alatt a 20 év alatt ő becsapta az egész világot. És Istent is becsapta, és mindenkit becsapott, mert hiába kezelték őt nagyszentnek, hiába Isten maga adott neki már akkor ilyen magas rendű kegyelmeket, ő azt mondja, nem működött együtt ezekkel. Neki még mindig fontosabb volt ez a népszerűség, fontosabb volt, hogy ő Avila sztárja, akihez mindenki jár, ez jóval fontosabb volt neki, mint az Isten kapcsolat. Elhitte a sátánnak azt a bizonyos kísértését, hogy hát Teréz, te vagy aki te állandóan az embereket választod Isten helyett. Akkor te most mit imádkozol úgy egyáltalán? Hát az hamis alázat. Nem kéne neked imádkozni, mert becsapod a világot, és Teréz ezt elhitte úgy, hogy az imádság legnagyobb mesternője, ahogy most őt tiszteljük. Az egyik legnagyobb egyháztanító legalább 1-2 évig teljesen elhagyta a személyes imádságot. Az, hogy a zsolozsmát meg a rózsafüzért elrecitálta, az más, mert oda be kellett ülni a kápolnába, azt mondani. De tudjuk, hogy attól, hogy valaki mond egy szöveget, attól még nem biztos, hogy imádkozik. Teréz abba hagyta, és leállt azzal, hogy ő az Istennel személyes kapcsolatban legyen 1,5-2 évig. Tehát azért ez, értjük már, hogy aztán mi mondja magára, hogy bűnös voltam? Olyan kegyelmeket kapott az Istentől, olyan módon volt ő közel már akkor hozzá, és mégsem ezt választotta. Elhitte egy ilyet, hogy hát, hogyha én gyönge vagyok, meg én még haladok előre az úton, de hát ez olyan hamis alázat, akkor inkább leteszem ezt az egész Isten kapcsolatos dolgot, és nem is foglalkozok vele. Azt mondja, hogy 2 évig nem gyakoroltam a belső imát, miközben, itt értjük meg, imádságra tanított másokat. Azt mondja, hogy megtanítottam apámat imádkozni, amikor én közben tudtam, hogy én már nem is imádkozom, én már abba hagytam az imát. Megrendítő. De ezáltal mit mond? Azt mondja, hogy attól, hogy valaki kap ilyen kegyelmeket, az nagyon-nagyon jó dolog, de ha soron az jön ki, hogy ő nem tud ezekkel a kegyelmekkel élni, attól még mások az ő fényében sütkérezhetnek. Még másokat tud tanítani, azért, mert ő bár nem él együtt ezekkel a kegyelmekkel, de mégis Isten ezt is fel tudja használni. Nagyon érdekes dolog ez az ő életének az egyik nagyon fontos állomása volt, de aztán ugye megtért és elkezdett ezzel a kegyelemmel együttműködni, és aztán nem csak 1-2 embernek lett a javára, hanem milliárdok javára lett, akik azóta is ugye őt olvassuk, és őt próbáljuk magyarázni. Megyünk tovább, 3. pontban. Úgy érzem, bármennyit mondtam erről a lakásról, valami még mindig homályos maradt. Na nézzük mi. Mint hogy akkora nyereség belépni ide, jó lenne, ha nem gondolnátok reménytelennek azok helyzetét, akiknek az Úr nem ad ennyire természet fölötti dolgokat. Na ez már is egy kulcs, mert itt a legtöbbünkről van szó, hogy azt gondolhatjuk, hogy amikor a belső várkastélyt így natúrba olvassuk, hogy Teréz, amikor erről a sok-sok ilyen nagy, misztikus kegyelemről ír, akkor már ugye a kezdetkor tárgyaltuk, hogy elkaphat bennünket a kísértés, és a magunkat lekicsinlő gondolat, hogy na de hát nekem nincs ilyen. Nekem nincs látomásom, nekem nincsenek ezek a nagy röptek a lelki életemben. Én szegény, egyszerű kis lelki életet élek, akkor én most nagyon-nagyon le vagyok maradva. Nekem is el kéne ragadtatnom, nekem is föl kéne szállnom az égbe, nekem is ilyen explicit, misztikus kegyelmeket kéne produkálni, mint Teréznek? Hát mivel én nem tudok ilyet, én ezért az Istennel való egyesüléstől bizonyára le vagyok maradva. És ezért teszik le nagyon sokan a misztikusokat, és mondják, hogy ez nekem nem való, mert azt olvassák ki belőle, hogy na, tessék, ezek tele vannak ilyen kegyelmekkel, én meg itten le vagyok maradva, tehát én biztos nem leszek olyan mély kapcsolatban az Istennel. De hogyha eljutnánk ide, ehhez a mondathoz, itt Teréz már is megerősít bennünket, hogy az Istennel való kapcsolatunk mélysége, az ővele való egyesülésünk egyáltalában nem függ attól, hogy valakinek vannak ilyen nagy lelki, emocionális, misztikus felbozdulásai, avagy nincsenek. Tehát már is itt megnyújtott minket, hogy az igazi egyesülést nagyon is el lehet érni a mi Urunk kegyelmével, ha minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy ne a mi akaratunkat kövessük, hanem ahhoz ragaszkodjunk, ami Isten akarata. Látjuk, eloszlik minden kételj. Ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, ez a misztikus egyesülés az Istennel, azé az emberé is lehet, aki nem kapja ezeket a nagyon explicit természet fölötti misztikus kegyelmeket. Akinek nincsenek elragadtatásai, látomásai, aki éli ezt a hétköznapi életet, az is ugyanúgy eljuthat az Istennel való teljes egyesülésre, mint ezek a legnagyobb misztikus szentek. Semmilyen különbség nincsen. De ezt már kezdetben tárgyaltuk. Ezeket a magas röptű kegyelmeket, és ezt majd egyébként a hatodik lakásban fogjuk Únos-Huntalan látni, nem azért kapják ezek a szentek, hogy ők ezáltal közelebb legyenek Istenhez, hanem azért, mert ezzel nekik valamilyen feladatuk van. Valamilyen dolguk van. És nem azért, mert Isten kényezteti őket, vagy mert kiválasztotta őket magának, és másokat nem választott ki. Tehát itt már is eloszlik ez a kétel. Nekem nem kell semmi rendkívülit éreznem ahhoz, hogy Istennel egyesülésben legyek. És ez te jó ebbe felsúhajtani. Nem kell semmi rendkívüliség, semmilyen ilyen elvont miszticizmus, nem kell alapjáraton ehhez. És pontosan itt erről van szó, hogy itt ez megnyugtat bennünket. Az, hogy igenis elég, ha élem a hétköznapi lelki életemet, hitben, reményben, szeretetben, ápolva a kapcsolatot Istennel, szentségek által, Biblia által, élem ezeket a normál eszközök segítségével az Isten kapcsolatomat, ez épp olyan mélységes lehet, mint azon misztikusnak az élete és Istennel való egysége, aki meg esetleg kap ilyen magasabb röptű, vagy ilyen nagyon explicit dolgokat. És így mondja, megint csak, jó lenne, ha nem gondolnátok reménytelennek ezt a helyzetet, igen, mert ha minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy ne a mi akaratunkat kövessük, hanem ahhoz ragaszkodjunk, ami Isten akarata, azaz, már az egyesülésben vagyunk, ha Isten és az én akaratom megegyezik. Már benne vagy az egyesülésbe. Egyébként is ugye mondtuk, hogy Isten teremtettségünknél fogva egyesülésben van velünk. De ahhoz, hogy ez még mélyebb legyen, hogy ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, az, hogy egyet is akarunk a szeretetben, ez meglegyen, ez akkor van meg, ha az ő akarata és az én akaratom megegyezik. Teréz szerint ez a legtisztább és legbiztosabb egyesülés. Függetlenül attól, hogy ezt kísérik-e érzelmek, vagy sem. Hogy teszem az Isten akaratát, akarom tenni azt, amit ő akar, ez már önmagában az egyesülés, és ez független attól, hogy ez kíséri-e érzelem vagy sem. Nem kell ehhez éreznem semmit, csupán tenni. Így sincs semmi hókusz-pókusz. Látjuk, az Istennel való kapcsolat sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Ha azt látod az életedben, hogy egyre többször sikerül Isten szerető akaratával megegyezned, akkor abban már ott van az egyesülés. És látjuk, hányszor meg hányszor az életben van ilyen tapasztalatod, egyszerű hétköznapi tapasztalatod, hogy lemondtál mondjuk egy saját vágyadról, egy saját akaratodról, és azt tetted ehelyett, amiről tudtad, hogy az Isten szerető akarata, ez már a misztikus egyesülés. És ez a legegyszerűbb hétköznapi dolgokban is meg tud nyilvánulni. Most nem oda megyek, ahova szeretnék, most ahova a fölszínes vágyai vinnének, hanem oda megyek, ahová mondjuk a szeretet logikája vezérel engem, mert tudom, hogy ez az ő szerető akarata nekem, még ha nem is esik jól. Tessék, a két akarat megegyezik. Ötödik lakás, benne vagy, teljesen. Látjuk, hogy a lelki élet mennyire hétköznapi, a misztika mennyire hétköznapi, és hogy nekünk is mennyi ilyen tapasztalatunk van. Persze ez egy folyamat, de lényeg itt is, hogy elhatároztuk, hogy szeretnénk mindenben az ő szerető akarata szerint élni, mert persze ez nem mindig sikerül, persze. Hogy ne lenne ott sokszor az, hogy most érzem, tudom, hogy nem sikerült azt tennem, amiről azt gondolom, hogy az ő szerető akarata lett volna. De hát a múltkori előadásban azért láttuk, hogy akkor attól még nincs tragédia, hogy most nem sikerült éppen. Hát majd sikerül hónap, vagy sikerül egy hét múlva. Hát ugye azok szoktak nagyon lemaradni a lelki életben, ugye akik hihetetlenül elkeserednek azért, mert most valami a lelki életemben nem sikerült. Hát most nem tudtam az Isten akaratát választani, most teljesen azt csináltam, ami az én akaratom, és tudtam is róla. Jó van, na és? Holnap majd akkor megpróbálod újra. Nagyon sokat írnak a misztikusok arról, hogy aki túlságosan elkeseredik a saját hibái miatt, és a saját gyöngességei miatt, ott valahol kilóg a lóláb, ott van ám egy, lehet egy rejtett gőg, az a valaki lehet azt gondolja, hogy hát nekem tökéletesnek kellene lenni. És hát a legapróbb hiba is már ezt a képet magamról árnyalja, éppen ezért roppant módon összetörök, amikor a legkisebb hibát is elkövetem. Mert akkor ott van valószínűleg egy gőg, ott van egy perfekcionizmus, egy tökéletességre, hibátlanságra való törekvés. Nekem nem szabad hibázni, én nem lehetek gyenge, és ez megtörténik, összetörök. Látjuk? Nagyon benne lehet ez. Ezzel szemben, aki magát ismeri, és tudja, hogy nem kell nekem hibátlannak lenni, ki mondta? Ki mondta valaha, hogy nekem hibátlannak kell lenni? Ezt az égvilágon senki nem mondta. Gyenge, törékeny ember vagyok, és az is leszek, amíg élek. És senki nem vár el tőlem semmi más, mert ember vagyok. És éppen ezért, amikor hibázom, amikor nem tudom az Isten akaratát tenni, na bum, jó van, hát jó, nem jó dolog ez, de hát attól még nem dől össze az egész világ. Attól még nem fogok depresszióba süllyedni, mert hibáztam, mert most nem sikerül. Jó van, holnap megpróbálom újra, akkor majd holnap után. Tehát látjuk, aki ott van az Istennel való egységben, és ott van a saját magának az önbizalmában, és tudja magáról, hogy nem kell magamtól valami olyasmit elvárni, amire nem vagyok képes, az a valaki sokkal könnyebben túllendül olyan dolgokon, amiken nem kell annyira lovagolni. És ez megint csak elősegíti a lelki életünkben való előre menetelt. Tehát az Istennel való egységünk, ez megint csak ez a két akarat megegyezése, és biztos, hogy ebből nekünk már volt és van tapasztalatunk az életünkben. Teréz így kommentálja ezt a bizonyos egyesülést. Ó, milyen kívánatos egyesülés ez! Szerencsés a lélek, aki elérte, mert nyugalomban fog élni ebben az életben és a másikban is. Mert a földi dolgok semmilyen fordulata nem gyötri. Sem betegség, sem szegénység, sem halál. Ha csak nem olyan né, aki hiányozna Isten egyházában, mert jól látja ez a lélek, jobban tudja ő, mit csinál, mint ő, hogy mit kíván. Tehát, hogy megint jön ez a szabadság. Nem arról van szó, hogy ez a valaki nem lesz beteg, nem lesz szegény, nem fog meghalni, dehogy nem. Csak, hogy ezek a dolgok mégse érintik őt úgy, hogy emiatt az egész világ neki összedőljön. És ezt a stabilitást tanuljuk. Ezt a szabadságot tanuljuk. Menjünk tovább. Igen, az ötödik pontban ugyanezt kommentálja. Ne legyen kétségetek afelől, hogy lehetséges, ahogyan lehetséges az Isten akaratával való igazi egyesülés is. Megint fönntartja bennünk a reményt, hogy amiről szó van, az mindenkinek lehetséges. Senki nincs ebből kizárva. Az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozás megéléséből. Ez mindenkinek lehetséges, ha mi is akarjuk. Ha mi is megtesszük azt, ami rajtunk múlik. Ez az az egyesülés, amelyre egész életemben vágytam, ez az, amelyet mindig kérek a mi Urunktól, és amely a legtisztább és legbiztosabb. Ez, tehát Teréz szerint is, ez hogy teszem a dolgom, amiről tudom, hogy Krisztus szerető akarata az életemre nézve. Ez a fajta egység Krisztussal, Terész szerint, sokkal tisztább és nagyobb és biztosabb és jobb, mint hogyha valakin azt látnánk, hogy itten fölrepül, extázisba esik, elragadtatásba esik, kifolyik a nyál, és azt mondjuk rá, hogy ő Istennel egyesül. Terész azt mondja, hogy fogal, nem biztos. Akkor látom, és ezt mindjárt fogja mondani, hogy Istennel egyesülve van-e, ha teszi azt, ami helyes, teszi azt, amiről felismerte, hogy Isten szereti akarata, ez az egyesülés. Nem a rendkívüli kegyelmek csupán, hanem mindenek előtt ez. Ez sokkal tisztább és biztosabb, mint akármi más. Menjünk tovább. A hatodik pontban, jön egy érdekesség, visszaköszön egy régi szereplő. Mi akadályozhatja a két akarat egyesülését? Tehát most az a kérdés, hogy felismertük, hogy ez a vele Istennel való egység, ez az együtt érés, leginkább abban valósul meg, hogy teszem azt, amiről fölismerem, hogy ő neki a szerető akarata, mik lehetnek ide az akadályok, mik jöhetnek be, ami miatt ezt nem tudjuk megtenni. Így írja. De jaj nekünk, mert csak kevesen jutunk el erre, még aki őrizkedik is az Úr megbántásától, és szerzetbe lépett, és úgy érzi, megtett mindent. Puff, egy meteor a harmadik lakásból. A harmadik lakásnak emlékszünk erre a refrényére, hogy aki már belépett a szerzetes rendbe, azaz aki külsőleg gyakorolja a vallását, mert magára öltött egy valláshoz szabás mintát, az úgy érzi, hogy már mindent megtett, emlékszünk a harmadik lakásba Terész fölöttjárod, ez visszatér ide. Megint egy meteor a harmadik lakásból. Na látjuk, mit mond, és itt most természetesen nem a szerzetesség get említi csak, vagy hát ő explicite erről beszél, de ezt ugye mi levezettük, hogy itt most beszélhetünk minden másról, amit azonosítunk azzal, hogy vallásos felszín. Valaki őrizkedik az Úr megbántásától, és úgy érzi, hogy mindent megtett. Azaz, eléldegélek a vallásos felszínen. Megint ugyanez. Eléldegélek a vallásos felszínen. Ez megint csak tudja akadályozni azt, hogy felismerjem Isten szerető akaratát, és azt megtegyem. Ez az eléldegélés. Éldegélek. A vallásos felszínen. Csinálom, amit kell, járok misére, de ezen a szinten éldegélek, és ezt Terész folytatja. Jaj, mert vannak férgek, amelyeket nem veszünk észre. Még csak ahhoz hasonlóan, amelyik elrágta Jónás fölött a borostyán, el nem rágják erényeinket, önszeretetünkkel, gőgünkkel, felebarátunk megítélésével, még ha csak kis dolgokban is, az irántuk való szeretet hiányával. Megint puff, ez már meteor zápor, ez már aszteroida zápor a harmadik lakásból. Jézus Mária, hogy megint itt mit mond Teréz? Azt mondja, hogy ezek a kis dolgok, azt mondja, a kis dolgokról van itt szó, sokkal veszélyesebbek, mint a nagy látványos bűnök. De ezt ő megint csak ő élte. Ő ebben élt 20 éven keresztül, nem követett el semmilyen ilyen blik címoldalra való látványos bűnt. Őt nem csinált. Sokkal rosszabbakat csinált ennél. Ezt ő maga mondja. Mik lehetnek ezek a rosszak, amelyek ott lehetnek vallásos emberek életében is? Akiknek az életük külsőleg egyáltalán nem okoz a botrányt, vagy a botrány, az nincsen. Van-e helyett minden más? Azt mondja, az önszeretetünk, a gőgünk, felebarátunk megítélése. Tehát az egoizmus, a nagyképűség, az állandó, általánosító, méricskélő ítélkezés. Ezt már én írtam, ezt már nem Teréz. Csak hogy ezt így szeretem ezeket így barokkosan így kihosszítani, hogy bizony ez az, amit vegyünk már észre, hogy vallásos körökbe, templomi körökbe, keresztény körökbe, hiába, hogy nincsenek ilyen nagy egetverő bűnök, botrányok, mert mi persze hát azt sose mernénk megcsinálni, de emögött mi van? Van egoizmus, totál, sok. Nagy képűség, gőg, másokat általánosítva való ítélkezés. Az általánosítás is óriási bűn, és ez persze egy ilyen pici dolog, amely nem is tűnik fel. Jaj, hozsanna lelki tükörben nincs benne, hogy általánosítottam. Pedig én ezt ekkora, 126-os betűvel írnám ki, hogy ezt kéne meggyónni, hogy általánosítok. Hogy nagy kalap alá veszek embereket. És nem a személyeket nézem, hanem dobozokat nézek. Általánosított, nagy kalap alá veszek. Szerintem még intelligens ember sem általánosít, nem hogy hívő ember, szerintem. De azt mondjuk, valakikre ráteszünk a bélyeget, hogy ti olyanok vagytok. És ha csak egy kivétel van abból, amit én gondolok, akkor már nincs igazam. Ezért az általánosítás az egy borzasztó bűn. De persze, méricskélve ítélkezünk, mindig mást és sosem magunkat. A testvéri szeretet hiánya. Ezekkel a hozzáállásokkal le lehet élni egy életet, azt gondolván, hogy rendben vagyunk. Ezekkel a kis férgekkel, amik elrágják az erényeinket, ezek, amiket felsoroltam, ezek nem látványos bűnök, de még nagyobb bűnök, mint a úgynevezett látványos bűnök sokszor. Ezek elrághatják az egész lelki életünket, ha nem küzdünk ellenük, és nem vesszük észre, hogy ezek vannak bennünk. Ezekkel a kis férgekkel, hozzáállásokkal le lehet élni egy épületes, vallásos életet. Persze, mindig templomba jár, szépen csinálja a dolgokat, de persze ott van aztán a nagyképűség, az ítélkezés, az általánosítás. És azt gondolván, hogy rendben vagyunk, de tulajdonképpen a harmadik lakás felszínes képmutató vallásosságába vagyunk beragadva. Jó átismételni az élet. Tehát, hogy ne gondoljuk, hogy na, túl vagyunk a harmadik lakáson már, mint belső várkastélyilag, és akkor már minket már úgyse érint újra. Hát, de hát ez olyan, hogy hát visszajöhet, mert attól, hogy túl vagyunk rajta fizikailag, attól még ugye a lelkünk ott maradhattak ezek a dolgok. Tehát Teréz is bölcs, hogy ezt a témát egy kicsit nekünk visszahozza. Mert noha nagy keservesen, azt mondja, eleget teszünk is kötelességeinknek, hogy ebben ne vétkezzünk, messze nem jutunk annyira, mint akkor, ha mindenben egyesülnénk Isten akaratával. Hű, de csodálatos. Mit mond? Azt mondja, hogy nagy keservesen eleget teszünk kötelességünknek. Mert ugye a vallásos ember azért éli ezt, mert hát kötelező. Mert hát ez parancsba van adva. Ezt így kell csinálni, ez nem lehet másképp. És akkor mit csinál? Megteszi a kötelező minimumot, ami vallásos emberhez illik. Van egy kötelező minimum, hát azt megteszi, na, eljár misére, elmondja az imát, de ez az elmondom az imát, ez általában letudom az imát. Le van tudva, jó van, elmondtam. Betartja a törvényt és az erkölcsöt, persze, hát azért mutatni kell mások előtt, hogy azért én vallásos vagyok, mert mi vallásos család vagyunk. És erre nem azt mondom, hogy most ő az egetrengető, óriási bűnös ez a valaki. Nem. Csak éppen messze távol marad attól a boldog élettől, amelyet az Isten akaratával való egyesülés kínál. Látjuk? Megint összerakjuk és egymással ütköztetjük ugye a harmadik lakásnak az üzenetét, hogy csupán a vallás megtartás. Megtesszük a kötelező minimumot, hogy ez önmagában igazából értéktelen és önmagában nem segít rajtunk. De hogyha belemerünk menni abba az Istennel való szeretet kapcsolatba, amit a két akarat egysége jellemez, akkor ez egy olyan boldog életet ad nekünk, amit semmilyen felszínes vallásosság nem tud nekünk megadni. És látjuk, Teréz itt megint erre figyelmeztet bennünket, hogy el ne maradjunk ettől a bőségben élt élettől. Hogy kedves lélek, látom rajtad, hogy jóra való vagy, templomba jársz, rendben van, oké, de tudod, hogy van még ennél sokkal több van ennél. Nem csak ennyi van. Sokkal, olyan világ vár rád, olyan út van, perspektíva előtted, amit ő itt könyveken keresztül ragoz. Hogy ne maradj meg ezen a szinten, hogy eljössz a misére, és elmondod az imát, és letudtad. Hát jó van, ez nem bűn önmagába, de tudod, mi van még? Most jön még csak a java, most jön még egy csodálatos új világ. Hát nehogy már ezt ne válaszd, amikor ezt is választhatnád. De hát ahogy egy atyánk ezt fogalmazta, Isten nyújtja nekünk a egyik tenyérébe a 2 forintot, másikba a 10 millió forintot, és mi mégis kivesszük a 2 forintot. Nem, valami meg közelebb volt, hogy ezt nem kell annyit számolni, vagy kicsit kényelmesebb, vagy nem tudom, mégis megelégszünk a kevéssel. Megelégszünk azzal, hogy jó van az, jó az attól, hogy rossz, ahogy ezt szoktuk mondani. Elég az, aztán kész. Teréz fel akarja bennünk megint csak éleszteni azt a céltudatosságot, azt a reményt, hogy van még út. Az nem a keresztény tökéletesség, hogy betartom a vallási szabályokat, és eljárok misére. Ez önmagában nem rossz, de még van út. És olyan utak vannak előre, hogy meg ne álljak itt. Persze ez nem azt jelenti, hogy meghaladom a templomba járást, és egyszer már én olyan tökéletesedek, hogy nem kell templomba járni. Nem, fogok továbbra is oda járni, csak egészen más motivációval. Egészen más hozzáállás. Nem azért, hogy letudjam, nem azért, meg kötelező. Én félek, hogyha vasárnap nem megyek el, akkor hétfőn biztos elüt a villamos, vagy itt a busz, vagy akármi, vagy a vonat. Elüt, mert vasárnap nem voltam misén, és akkor hétfőn biztos rám szakad a menkű akkor, hogyha nem voltam. Tehát ezek a hozzáállások szünögetnek meg, és azért élem a szentség életet, templomi, stb. Életet, mert szükségem van rá az Istennel való kapcsolatom miatt, és nem csupán azért, mert kötelező. A feladat itt is rádöbbenni és beismerni, hogy ilyenek vannak bennünk. És megint mondtam, hogy ez már félgyógyulás. Ha valaki rádöbben, hogy van benne valami ilyesmi, ne egyezzünk ki ezekkel a férgekkel. Egyébként ez szokott lenni, és itt egy kicsit ezt behozom, hogy ezekkel az apró bűnökkel, amikre azt mondjuk, hogy apróság, hogy általánosítok, megítélek másokat, de azért templomba járok, ha kiegyezünk ezekkel a férgekkel, és azt mondjuk, hogy ugyan már hát ez nem is bűn, sőt igazából erény számba megy, amit csinálok, hisz nem öltem meg senkit, nem gyilkolok, nem sikkasztok, nem lopok, csak mondjuk ítélkezem, csak mondjuk nem szólok ahhoz, aki nekem nem szimpatikus, csak mondjuk elítélem a félvilágot, aki nem úgy gondolkodik, mint én, és mindenkit skatujába zárok, hát akkor bizony sokkal nagyobb bűnöket követtem el, mint hogyha valami nagy elesés lett volna az osztály részem. Pontosan ekkor történik meg az, hogy kiegyezem ezekkel a férgekkel. Azt mondom, hogy ezek nem is nagy dolgok, ugyan már. Bizony, ha kiegyezem ezekkel, hogyha ezekre a látszólag apró dolgokra azt mondom, hogy hát el vagyok velük, csak nagy botrány ne legyen, ugye? Akkor bizony megmaradhatok ezen a szinten. Akkor nem fejlődök tovább. Menjünk tovább, mert most jön még egy nagyon-nagyon fontos dolog, a 7. pontban Teréz elkezd hihetetlen konkrét lenni, azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, nem tudom mennyire fogunk jutni, de azért megnézzük. Mit gondoltok, mi az Isten akarata? De jó, hogy ez most már fölteszi ezt a kérdést, hisz erről beszéltünk eddig is. Mi az ő akarata? És meg is válaszolja így csípőből, hogy legyünk teljesen tökéletesek, és hogy legyünk egyek vele és az atyával, mármint Jézussal és az atyával, ahogy ő felsége kérte János 17.22-ben, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Teréz azt emelít ki, ugye múltkor levezettük, hogy Isten akaratának milyen sok dimenziója van. Milyen sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Teréz most kiemeli az egyiket. Hogy Isten akarja, hogy a vele való egységünk tökéletes legyen. Ezt a múltkor úgy emeltük ki, hogy Isten akarja a velem való kapcsolat kiteljesedését. Hogy ne akarná, amikor úgy szeret engem, mint senki más. Vigyázzunk itt a tökéletességet, hogy Teréz azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ugye, már az első alkalmakkor tisztáztuk, hogy ezt nem morális hibátlanságnak kell felfogni. Ha a tökéletesség címszó alatt én morális, erkölcsi hibátlanságot várok el magamtól, akkor már most ez veszett fejszenyele, már most inkább hagyjam abba. Ha én arra törekszem, hogy hibátlan legyek, abból a szempontból, hogy egyszer majd eljön az életemben egy olyan periódus, hogy nem lesz semmi vétkem, semmi gyengeségem, és majd akkor az Istennel nagyon mélységesen együtt leszek, ha erre várunk, akkor várhatunk itt életnapig, mert akkor ez nem jön el. Vagy legalább nem tudom, a halálom előtt 15 perccel, hát ha így lesz. Hát ott már úgy vagyok, hogy már nem csinálok semmit már akkor tényleg. Ne ezt várjuk. Senki az égvilágon nem kérte tőlünk azt, hogy legyetek hibátlanok. Amikor Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint hogy mennyi atyátok tökéletes, ezt nem arra érti, hogy legyetek hibátlanok, hanem hogy legyetek olyan teljesek, ugye mondtuk a tökéletesség szónak, akár az etimológiai értelme is az, hogy teljessé tenni, nem hibátlanná tenni. Tehát a tökéletesség nem morális és vallási hibátlanság. Sokan üldözik a hibátlanság déli bábot. Sokan. Ez a déli báb, amely mindig előttem van, amely ez a kengyelfutó gyalogkakukk, aki mindig úgy rohan, és soha nem tudom elkapni, a tökéletesség déli bábja. És ugye akármilyen módon próbál, soha nem érem el, de hányan kergetik évtizedek óta fejvesztve loholva a tökéletesség, a hibátlanságnak a déli bábját, és soha nem érik el. És az egész életük egy nagy nyomorúság, mert valamiért azt várják maguktól, hogy nekik hibátlannak kéne lenni, mikor ezt persze senki nem kérte tőlünk. Érdemes leadni ezt a szélmalom harcot. Tehát érdemes azt, hogy én nem futok többé a hibátlanság kengyelfutó gyalogkakukja után. Fusson, ahol akar, én többé nem megyek utána, mert engem többé nem érdekel, mert rájöttem, hogy Jézus se kéri ezt tőlem, Jóisten se kéri ezt tőlem. Lehet volt az életemben egy-két ember, aki mintha ilyet sugalt volna, hogy kisfiam, hogyha nem vagy hibátlan, akkor probléma van. De arra meg azt mondom, hogy az én teremtőm, aki a legjobban tudja, hogy mi jó nekem, ő egy percig soha nem mondta azt, hogy legyél hibátlan, kisfiam. Soha nem mondta azt, hogy csak akkor leszel valaki, ha nem vagy gyenge, ha erős és bűntelen és olyan vagy. Egy percig nem mondott ilyet. Jézusnál valaki mutasson nekem ilyet, hogy ilyet várt volna ővel valakitől. Tehát, hogy a mi teremtőnk nem vár el tőlem hibátlanságot, akkor én miért üldözzem ezt a démont? Miért üldözzem ezt a déli bábot? Meg nem üldözöm. Nem. Hadd menjen. Én nem törekszem többi hibátlanságra, mert nem is az a cél. És ami nem cél, arra minek törekedjek. Mi a cél? A teljesség Krisztusban. Mert a tökéletességről tisztáztuk, hogy ez egy egzisztenciális teljesség. Én azért vagyok tökéletes, idézőjelben, mert az életem teljes Jézussal. Ő az én teljességem. Vele az életem nem fél élet. Vele az életem, az emberségem nem fél emberség, nem vagyok fél ember, teljes vagyok ő vele. Akár hány hiány, gyengeség, stb. Legyen az életemben, én az identitásom szintjén, a lelkem legmélyén teljes vagyok ő vele. Attól, hogy van az életemben egy csomó tökéletlenség, egy csomó olyan dolog, ami nem teljes, nem baj, a legfontosabb dologban teljes vagyok. És akkor ő ezt kéri, Teréz azt mondja, hogy ez Isten akarata, hogy legyünk egyek ővele és az atyával, magyarul nyugodtan összekapcsolhatjuk a tökéletességet az egységgel. Legyek egy ővele. Törekedjem erre az egységre. Ez egyébként a legalapvetőbb meghívás az evangéliumból. János evangéliumának ugye ez a vége felé, Jézus utolsó vacsorai beszédének ezek a szakaszai hemzsegnek ettől, hogy legyenek egyek ők, ahogy mi egyek vagyunk, atyám, ők is legyenek benned, és én, te benned, és ők, mi bennünk. Ez az egész csodálatos egység, erről szól itt minden. Rádöbbenni, hogy igazából ez a misztika, hogy vele egyesülni akarok, vele a kapcsolatomat mélyíteni akarom, egy akarok lenni egyre inkább ő vele. És ez az ő akarata. És Teréz azt mondja, hogy erre törekedjünk mindenek előtt. Mit mond még? Azt mondja, hogy nézzétek, mi hiányzik ahhoz, hogy ide eljussunk. Megint sorol egy pár hibát, hogy mi lehet ennek az akadálya. Megmondom nektek nagy fájdalommal, mert látom, milyen messze vagyok ettől, és teljesen az én hibámból. Egyébként ilyen gondolatai vannak. Hát, mert nem kell az Úrnak nagy ajándékokat adnia ehhez, elég az, amit azáltal adott, hogy nekünk adta az ő fiát, hogy megmutassa az utat. Megint azt mondja, hogy ahhoz, hogy tökéletesen egy legyek Istennel, ahhoz, hogy egyesülve éljek vele, ahhoz, hogy az életem teljes legyen ő benne, nem kell semmi rendkívüli dolog. Nem kell semmi pucparádé, valami misztikus látomás halmaz. Nem kell semmi elragadtatás, semmi nem kell, mi kell nekünk, Isten egyszülött fia. Ő kell nekünk, azt mondja Teréz. Ő mutatta meg az utat. Az ő vele való kapcsolat által sikerülhet ez. Tehát Jézusra van szükségünk. De hát ez nem a vegytiszta evangélium? Szintiszta evangélium, amit Teréz ír. Ezért egyháztanító. Mert azt ezáltal ad mindenkinek reményt. Ez hiányzik nekünk, hogy nem ismerjük fel, hogy mit kaptunk Jézusban. Hogy Isten nekünk adta az ő egyszülött fiát, és ezáltal, és most hagy hozzam be ide keresztes Szent Jánost, aki ezt gyönyörűen kommentálja, hogy elég lenne nekünk tudni, hogy Jézusban az Atya mindent megadott nekünk. És így imádkozik keresztes Szent János, hogy nem veszed el tőlem többé, én Istenem, amit megadtál nekem a te egyszülött fiadban, Jézusban, akiben megadtál nekem mindent, amit kívánok. Ezt majd egyszer fogjuk venni, ez az úgynevezett szerelmes lélek imája. Oración del alma enamorada. A szerelmes lélek imája, ez egy rövid imádság. De szerintem a lelki élet összefoglalása. És ennek a közepén van benne ez a mondat. Nem veszed el tőlem több Istenem, amit megadtál nekem Jézusban, akiben megadtál nekem mindent, amit csak kívánhatok. Mindent, amire szükségem van. Csókolom, ez is teljes evangélium. Mit mond az Atya? Én az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ő rá van szükségetek, őt adtam nektek. És nem kell semmi más. Íme az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Benne ott van minden. Szent Pál aztán felsóhajt, hogy Isten megáldott minket Krisztusban minden mennyei lelki áldással. Mindent megkaptunk ő benne. Tehát nekünk elég lenne tudni, hogy Jézusban az Atya nekünk mindent megadott. Minden bölcsességet, minden tudást, és legfőképpen minden vágyunk beteljesedését. Sokat beszéltünk itt a vágyakról. És ugye arról, hogy az ember végtelenre nyíló vágyait csak az Isten végtelen szeretete tudja betölteni. Hogy az ember arra vágyik, hogy szeretve legyen végtelenül. Mindig, mindenhol, mindennek ellenére. És erre egyedül az ő szeretete képes, hogy engem így szeressen. Csak ő tud engem mindig, mindenhol és mindennek ellenére szeretni. Jézus minden vágyamnak a beteljesülése. Tehát mondhatjuk, hogyha nehéz az Isten akaratával való egyesülés, ha jönnek ezek a férgek, amit az előző pontban láttunk, és nehéz a szeretetnek a megélése, akkor megint térjek vissza a belső várkastély gerincéhez, szegezzétek szemeteket Jézusra. Nézzek Jézusra, elismerve neki, ami nem megy, kimondva neki mindent. Ugye a múlt vasárnapi homíliában erről sokat emlékeztünk, hogy kimondhatom Jézusnak még azt is, hogy vele miben nem értek egyet. Vagy hogy vele miben csalódtam. Vagy hogy most ő vele kapcsolatban most nem biztos, hogy szép érzések vannak bennem. Még ezt is kimondhatom neki, mert a bizalomba belefér. És legfőképpen aztán persze az örömeimet, a bánatomat, mindazt, amit senki másra nem tudok megosztani. Ránézek őre, hogy Jézus, egy csomó minden nem megy. Nem tudok ezen az úton haladni, tele vagyok gyengeséggel, kételjel, panasszal, és ezt kimerem neked mondani. És ebből a felszabadultságból kiindulva már tudok haladni. Egyre jobban fog menni a szeretet, de megint a lényeg. Szegezzem szememet Krisztusra, nézzem meg, hogy Krisztusban mit kaptam az Atyától, mindent, de mindent megkaptam tőle, és nincsen szükségem semmi másra. Keresztes Szent János, mikor vesszük, ő olyan radikális lesz, hogy itt majd nem tudom, feltör az olaj itt a központi terünkön, mert ő olyan radikális, hogy azt a földrengés nélkül nem lehet kibírni. Tehát mikor ilyeneket mond, hogy mit akarunk mi kinyilatkoztatásokat? Mit akarunk mi? Látomásokat, üzeneteket. Mit akarunk mi? Amikor Isten erre azt mondja nekünk, hogy akarsz tudni, hogy most miről van szó, hogy én most ki vagyok, meg hogy nézd az én szeretett fiamat, mert benne neked mindent elmondtam, és kész. És Jézus az Atyaisten utolsó szava, és benne mindent elmondott, és nincs rá, nincs szükségünk semmi másra. Hű, de radikális. Tehát itt ebben majd jaj, kicsit majd azt fogjuk mondani, hogy Atya, hát jó van, na, ez kicsit lehet sok egyszerre, de hogyha ezt egyszer magunkévá tesszük, és tényleg elhisszük azt, hogy Jézusban minden tudásban gazdagok vagyunk, minden tudunk ő vele és ő benne, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy felszabadulás lesz nekünk. Mert ugye sokan vannak, akik megint csak ugye állandóan rá vannak kattanva arra, hogy valami újdonság kell, Istentől üzenet kell, mutass nekem utat, ezt persze lehet neki mondani, csak ne úgy, hogy valami, nem tudom, valami nagyon új módon mutassa meg, hogy ő most mit gondol. Hát ott van Jézus, nézz rá! És hogyha ránézel, tudni fogod, amire szükséged van. Meg ez persze ölt aztán egész beteges módokat, amikor látomásokra vágyunk, vagy olvasunk ilyeneket. Üzeneteket olvasunk. Mi az, mizu is? Mit mondott most a Jóisten? Na most kilopott, vagy ki fogja megnyerni a következő VB-t, vagy valami. Tehát, hogy mindig erről van szó, hogy valami újdonság kell. Ferenc pápa kiszokott ez ellen kelni. Nem az, hogy léteznek magánkinyilatkoztatások, mert azok léteznek, jó van. De azok erősíthetik a hitemet. Nem erről van szó. Arra az emberi hozzáállásról van szó, amikor én állandóan az újdonságok felé nyílok meg, és az Istennel való kapcsolat mindig valami bizsergetően új kell. Keresztes Szent János erre, ha ma élne, azt mondaná, hogy nincs sok különbség az ilyen ember, aki nem az Istent keresi, hanem ezeket a bizsergető újdonságokat. Ebben az emberben nincs sok különbség a között az ember között, tehát aki látomásos üzeneteket olvas, vagy aki blikket olvas. Nincs különbség. Nincs különbség. Mind a kettő mit keres? Az újdonságot, a pletyót. Az, hogy a szenzációt, hogy mi az, ami most júj, meg hű, meg majd hol lesz itten katasztrófa, vagy mi fog leszakadni az égből, vagy jajajaj, titkok, 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 és szerelmek egymás hátán. Uram Jézus Krisztus! Tehát, hogy ha valaki erre vágyik csupán, akkor arra nagyon meg lehet mondani, hogy te figyelj, te a Jézust keresed, vagy az újdonságot. Mert persze te nem olvasol blikket, te olyan kis tühtik, kis aranyos vagy, hogy te nem olvasol ilyen szennylapokat, de ugyanazzal a hozzáállással olvasod a vallásos irodalmat, amely ugyanerről szól a kíváncsiság kielégítése. Minél több háttértitok, minél több össze, hogy mi történt a kulisszák mögött. És ugye ezt vásároljuk, és vannak ilyen meg ilyen látomásos agymenések, amelyek leírják, hogy Jézus igen, ennyi kötetben, hogy Jézus mit csinált az ő életében, és ugye itt van ezer oldalban, hogy az ő 33 évét tényleg részletesen hogyan érte. Testvérem, ezekkel be kell fűteni, ha hideg van ezekkel a bűnök. Nem véletlen, hogy az evangélium ilyen rövid. És az evangélium nem arra törekszik, hogy a kíváncsiságunkat kielégítsük, hogy belássunk a színfalak mögé, és borzasztóan furdal bennünket az, hogy nem tudjuk ott, hogy mi van. Azt nem is kell tudni, mert nincs rá szükségünk. Mert nem arról szól az a lelki élet, hogy most Jézus minden életének minden egyes szegmensét ismerjük, hogy mi volt akkor. Amit tudnunk kell, azt ismerjük, és az a lényeg nekünk. No, hát akkor ezzel a kis ilyen kis fortissimóval zárjuk akkor ezt a bizonyos katekézis sorozatot erre a nyár előtre, de itt azért jegyezzük meg, hogy itt még nagyon nem haladtunk, tehát akkor itt ugye azzal fejezzük be, hogy a ötödik lakás főüzenete, a tökéletességre, azaz a teljességre való törekvés, amely semmi rendkívüliben nem nyilvánul meg, csupán abban, hogy én is tenni akarom azt, amit Isten akar, és Jézusra tekintve ő benne, megismerve azt, hogy minden vágyam be van töltve, így haladok előre, és ennél a pontnál el ne felejtsük, hogy itt fogjuk majd folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, kívánok jó pihenést, jó vakációt, hát meg mindenkinek jó munkát, meg minden, ami még maradt a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet.